testvérek, Isten igéjét olvassuk Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből, a 3. fejezet 12. versétől a 21-ig. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, az elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozunk. És ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek. Ellenben, amire eljutottunk, aszerint járjunk. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. Mert sokan élnek másképpen. Akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők Krisztus keresztjének ellenségei. Az ő végük párhozat. A hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. Aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy ez esztendő utolsó gyülekezeti alkalmán itt lehetünk. Köszönjük, hogy megtartottál. Köszönjük, hogy megadtad, hogy elérkezhessünk. Hálát adunk neked a gyülekezetért, a közösségért. Magasztalunk téged a te irgalmas kegyelmedért. Bennünket tápláló igédért, a te szavadért. Hálát adunk neked, Urunk, hogy bár nálad ezer esztendő, mint egy nap, és egy nap, mint ezer esztendő, mégis a mi földi időszámításunkban egy-egy határkőnél megállhatunk, hogy egy kicsit jobban elgondoljuk, átgondoljuk életünket. Segíts ebben az emlékezésben, hogy erőt merítsünk, hogy megújuljunk, hogy téged magasztaljunk. Amen. A 234. dicséret, 234. dicséret első 3 versét énekeljük. Jel kérjük Isten áldott szent lelkét. mi Urunk Jézus Krisztus Atyának, amikor értetek imádkozunk. Mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, melyen meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatásunktól, aki a Krisztus hű szolgája értetek. Ő hozta nekünk a jó hírt, a lélektől kapott szeretetetekről. Ezért tehát, attól a naptól fogva, melyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén. Hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra, és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított minket a sötétség hatalmából. Ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Szeretett testvérek, mi történt 2004-ben, mielőtt valaki megijed, nem sorolom végig. De ezzel a kérdéssel gyakran lehet találkozni így esztendő végén. Hiszen a különböző műsorok, újságok, újságcikkek valamiféle áttekintést próbálnak adni. Mi történt 2004-ben? Ha megfigyeljük ezeket az áttekintéseket, legyen ez a sportesemények, legyen a történeti események, legyen kulturális események, áttekintése, ha ezeket figyeljük, akkor valamit észrevehetünk. Eseményeket sorolnak. Eseményeket. Valahogy talán így hangozna uniós csatlakozás, miniszterelnök csere, olimpiai és Európa bajnokság a futballban, népszavazás, megasztvár, vagy szökővár. Úgy szépen sorolgatnák egymás után fölvillantva a képeket, mire egy pillanatra is visszaemlékeznénk, már jön a következő kép. Mi történt 2004-ben, személyes életünkben? Talán tudnánk mondani a munkával kapcsolatosan, talán tudnánk mondani az örömökkel kapcsolatosan, talán tudnánk mondani szomorúságainkkal kapcsolatosan jó néhány eseményt. De csak eseményeket? Hiszen ha csak eseményeket látunk, akkor egyik oldalról megkísérthet bennünket az elbizakodottság, másik oldalról az elcsüggedés. Attól függ, hogy milyen típusú eseményekből volt talán több, vagy érintett bennünket közelebbről. És így megkísérthet bennünket az eltévejedés is. A Kolossai levél elejéről olvastam egy viszonylag hosszabb részt, olyan megfogalmazásokat, olyan nagy, hosszú mondatokat, hogy bizony jó, hogyha az ember szem előtt ott van az írott ige, mert csak úgy első hallásra kicsit kevés a fülünk és a felfogó képességünk. Álljon most előttünk az apostoli példa, és tanítson bennünket helyes emlékezésre. Először élet eseményeket nézzük, akkor az apostolnak lett volna miért felháborodnia, lett volna miért elszomorodnia, bánkódnia, vagy zúgolódnia, panaszkodnia, mert körülményei éppen nem a legjobbak voltak, amikor ez a levél megfogalmazódott. Aztán a kolossai levélből, ahogy ezt a közelmúltban tanulmányoztuk is Bibliakörön, a kolossai levélből kiderül két dolog. Egyik oldalról jó híreket hozott Epafrász a kolossai gyülekezetről, másik oldalról pedig nem jó híreket. Mert valakik úgymond teljességet ígértek a Krisztus útján elindult embereknek, és a teljességet ígérgetés az evangélium világában az mindenféleképpen legalábbis téves hangsúly, olykor már-már téves tanítás lesz. Az apostolnak tehát lenne bőségesen oka arra, hogy csak eseményeket lásson és elcsüggedjen, be vagyok zárva, nem mehetek oda, nem lehetek ott, nem taníthatok, nem segíthetek, szörnyű ez a világ, micsoda hatalom van most. Másik oldalról meg mondhatná azt is, hála Istennek, milyen nagyszerű, hogy Kolosséban ilyen gyülekezet van, vannak problémák is, de van gyülekezet, és az apostol nem vész el a bénító részletekben, és ez nagyon fontos, és már itt az elején szeretném hangsúlyozni, nem vész el a bénítólag ható részletekben, vagy netalán nem száll el bizonyos részleteket látva és hallva. Másik oldalról pedig nem felejti el ezeket a részleteket, és nem lesz fanatikussá. Mind a kettőnek megvan a veszélye. Megvan a veszélye életünkben, hogy a részletek, a rengeteg esemény és a világ minden részéről ránk zúduló információ közepette már összefüggéseket nem látunk, csak állandóan az eseményeket és az események betemetnek. Nem tudjuk feldolgozni, nem tudjuk értelmezni azokat. Csak úgy érezzük, hogy el vagyunk veszve. De lehet egy másik kísértés is, hogy mindezek közepette esetlegesen vallási fanatikusként jelenjünk meg, vagy jelenjenek meg némelyek, és meg nem alapozott, egyébként kegyesnek látszó tanításokat kezdjenek hirdetni, mert az események nyomása és szorítása alatt a nehezen értelmezhető, a nehezen feldolgozható sokféle esemény nyomása alatt nagyon sok ember roskadozik, és ilyenkor nyitottá válik. Fantasztikus, bár kegyesnek tűnő, de nem bibliai hangsúlyú tanítások befogadására is. A vallási piacon ezért nagy a kínálat, mert nagy a kereslet is. Rengeteg ember van, aki nem tudja feldolgozni az események áradatát, és ezek közepette próbál keresni magának valamit, ami eltöltheti az ő fejét, szívét, de ez nem biztos, hogy megoldás lesz. Valaki egy igeértető 101 néhány évvel ezelőtt ezt írta, rossz idők járnak, mondják általában, és ez valójában így is van. De ha szájtátva és álmodozva sétálgatunk, akkor az idők örökké rosszak maradnak. Könnyű ma is kimondani, rossz idők járnak. Nem csak földrengés és szökőár miatt, hanem az élet más területét is, ha nézzük. Gyakran, ha személyes gondokat nézi valaki, megfogalmazhatja, rossz idők járnak. De mielőtt bénítólag hatnának a részletek, vagy mielőtt elszállnánk bizonyos részletek kiemelése és így eltorzítása által, nézzük meg, hogy az apostol mit csinál. Hálát adunk, írja, és adjatok hálát. írja az apostol. Vagyis az események földolgozásához a hálaadás szemüvegét ajánlja, hogy jobban és tisztábban lássunk. Hálát adunk, írja, és adjatok hálát, szólítja fel a kolossai belieket. Figyeljük meg, hogy miért ad hálát, illetve adunk munkatársainkkal együtt hálát. Az apostol miért írja mindezt? Mindjárt észrevehetjük, hogyha a felsorolást csak gyorsan egymás után új hegyre szedjük, hálát adunk, a szentek örökségében részesülhetnek, mert az Isten erre alkalmassá tette őket, mármint a kolossi belieket. Hálát adunk, hogy Isten megszabadított a sötétség hatalmából. Hálát adunk, hogy Isten az, aki átvitt szeretett fiának országába. Hálát adunk, hogy benne van, ő benne, a Krisztusban van, ami váltságunk és bűneink bocsánata. Hálát adunk, hogy hozzátok is eljutott az evangélium, az Isten igéje. Hálát adunk, hogy számotokra is el van készítve a reménység. Észrevehetjük, az eddigiek arról szóltak, hogy az Úr mit cselekedett. Pál apostol nem kezdte sorolgatni, hogy uniós csatlakozás, miniszterelnök csere, olimpia, Európa bajnokság, szökővár. Nem az eseményeket, a korabeli eseményeket sorolja, hogy aztán azok sodorják el őt, hanem arra figyel először is, mi cselekedett az Isten. A mi emlékezéseinkből, valljuk be őszintén, sokszor az Úr maradt ki. Maradnak akkor csak az események. Azokat pedig nem biztos, hogy jól látjuk, mert nem is biztos, hogy mindet tudjuk, és úgy tudjuk, ahogy történtek. Hiszen a manipuláció az mindig megvolt a világban. És a hírek, információk, ilyen vagy olyan célok szerinti adagolása mindig megvolt a világban. És lesz is. Ahhoz tehát, hogy ezek a részletek ne bénítsanak le minket, és ne essünk kétségbe, de ne is szálljunk el fanatikusan, ahhoz először is szükséges megtanulnunk azt, ahogyan az apostol tud emlékezni. Amit az Isten cselekedett a kolossai beliek életében, az apostol életében, az akkori római birodalom valóságában, vagyis az örökké valóság összefüggésében kezdi majd a részleteket is nézni. Hiszen így folytatja, hogy hálát adunk Krisztusba vetett hitetekért. Kolossai beliek, a ti Krisztusba vetett hitetekért hálát adunk. Hálát adunk a szentek, mégpedig minden szent Krisztus követésére oda szentelt életű ember szeretetéért. Hálát adunk a szentek iránti szeretetetekért. Hálát adunk, hogy az evangélium közöttetek is gyümölcsöt termett. Vagyis itt jönnek az emberi részletek. Itt már konkrét események szólalnak meg. És itt már a jelen van. Az előbb az Úr tettei és örökké való összefüggések, aztán most utóbb a korabeli hívő emberek kolossi gyülekezet cselekedetei, vagyis a jelen. Az apostol tehát látja a jelent, és nem csak eseményeket. És a jelent látja az örökké való összefüggésekben. Itt olyan jó dolgokat mond, hálát is ad értük. Hálát adunk kolossai beliek hitetekért, hálát adott a szentek iránti szeretetükért, hálát adott gyümölcsöző életükért, és ha visszaemlékezünk még a felolvasott ige szakaszra, mégis így folytatódik, hogy szüntelen imádkozunk értetek. Nem szállt el az apostol, hogy itt minden tökéletes, minden szép, minden jó, és mindennel meg vagyok elégedve, Kolossébeliek, hanem azt mondja, mégis imádkozunk értetek. Miért imádkozik? Hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden bölcsességben. Az előbb hálát adott, hogy megismerték, és most imádkozik, hogy tovább mélyüljön ez az ismeret. Hogy tökéletesebbé váljon az Isten akaratának megismerése. Miért imádkozik mégis az apostol és munkatársai? Hogy éljetek teljes mértékben az Úrhoz méltóan az ő tetszésére. Valakik, lehet, hogy a kolossei gyülekezeten belül, lehet, hogy kívülről, más közösségből érkezettek, jöttek, akik arról beszéltek, hogy a teljes élet, a teljes Krisztus élet az úgy lesz, ahogy mi mondjuk. És az apostol például itt emlékezteti őket, igen, imádkozunk azért, hogy éljetek teljes mértékben az Úrhoz méltóan és neki tetszően. A teljesség az nem valamilyen misztikus dolog, amit majd valaki megad nektek, mármint másik hívő ember vagy közösség, hanem erre hivattunk el. Azért imádkozunk, hogy éljetek teljes mértékben az Úrhoz méltóan és az ő tetszésére. Ha valami teljességről lehet szó, akkor arról lehet, hogy teljes szív, teljes lélek, teljes erő és teljes elme. De magadat szánt oda, magunkat szánjuk oda, és ne kívülről várjuk, hogy majd valaki valami teljességet ad nekünk. Szüntelen imádkozunk mégis, noha hálát adtunk hitetekért, szeretetetekért, és gyümölcsöző keresztény életetekért, mégis imádkozunk azért, hogy növekedjetek az Isten ismeretében. Mégis imádkozunk azért, hogy teremjetek gyümölcsöt jó cselekedettel. Az előbb adott hálát az apostol ezért, és most mégis így folytatja, imádkozunk, hiszen itt a jövőről van már szó, hogy a ti életetek még gyümölcsözőbb élet legyen. Imádkozunk azért, hogy erősödjetek álhatatosságra és az örvendező hosszú tűrésre. Az új szövetség bizonyságtétele szerint, de az ószövetség is ugyanezt mondja, a hívő életben rendkívül fontos az álhatatosság, és rendkívül fontos a hosszú tűrés. A bibliai bizonyságtétel szerint a keresztény élet nem föllángolások, mint szalmaszál, hanem álhatatos Krisztus követés. Közben a világ kedvezőbb vagy kevésbé kedvezőbb lehetőségeket ad. És azért imádkozik az apostol munkatársaival együtt, hogy a kolossei gyülekezet tagjai, akikről jó híreket hallott bőségesen, és veszélyes híreket is, erősödjenek meg az álhatatosságra, és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Vajon mennyire vagyunk mi álhatatosak a hitben, mennyire vagyunk mi álhatatosak a szolgálatban, mennyire vagyunk mi álhatatosak az egymás szeretetében, vagy pedig amikor már kicsit jobban megismerjük egymást, akkor majd keresünk magunknak más barátot a gyülekezetbe, vagy ne talán annak határán kívül, mert hát nem gondoltam, hogy te se vagy tökéletes. Az apostol azért könyörög, hogy még álhatatosabbak legyenek, és tudjanak örvendezni a hosszú tűrésben. Szeretett testvérek, az apostol itt most előre tekint, a jövőre néz, és a jövőért, a kolossei gyülekezet jövőjéért könyörög. Vagyis, hogy emlékezzünk? Mi segíthet nekünk az emlékezésben, amikor visszatekintünk a lassan elmúló 2004-es esztendőre? Az, hogyha ott van ez a hálaadás, és ott van ez a könyörgés, ha ennek a lelkülete tölt be bennünket, vagyis így hallottuk az előbb a Filippi beliekhez írott levélben, így fogalmazta meg az apostol, nem mondom, hogy elértem, vagy hogy tökéletes volnék. De igyekszem, mert megragadott engem a Krisztus. Ez az egymást kiegészítő látás, amire nagy szüksége van a hívő embernek. Nem mondom, hogy elértem, jaj, akkor bele lehet keseredni. Hát nem értem el. Az apostol azt mondja, de igyekszem. hogy minden rendben van, de odaszánja magát. Mit látunk itt az apostoli példából? Látjuk a megtapasztalást, és látjuk a várakozást. A megtapasztalás, hogy éppen akkor milyen volt a Római Birodalom, amelyik többek között börtönbe zárta az apostolt az evangélium hirdetése miatt. És mondhatta volna az apostol, hát látjátok, ilyen a világ. Ez volt egyik megtapasztalás. A másik megtapasztalás az volt, hogy az evangélium gyümölcsöt terem Kolosséban. Egymásnak ellentmondó megtapasztalások. Ez is egy esemény, az is egy esemény. És az apostol mindegyiket látja. És ugyanakkor pedig a Krisztusban kapott elhívás van előtte. Vagyis megtapasztalás és várakozás hogy kerülhet egyensúlyban? Mert ez is egy gyenge pontja sokszor hívő életünknek. Vagy a megtapasztalások, gondok, bajok, nehézségek terhelnek le bennünket, vagy pedig a várakozás már-már úgy elragad bennünket, hogy nem érezzük a realitásokat. Ez az apostoli bizonyságtétel úgy hozza egyensúlyba a kettőt, hogy a kettőt, a megtapasztalást és a dicsőséges várakozást a reménység tartja egyensúlyba. A reménység. Nem mondom, hogy elértem, vagy tökéletes volnék, de igyekszem. Ezzel a reménységgel látja a jelent, és tekint a jövőre az apostol. Merjük így látni mi is azt, amit átéltünk, ami történt 2004-ben, mint már megtapasztalás, és amilyen várakozásunk van, és most itt az Isten ígéreteire gondolok a várakozásban, nem csak a mi emberi kis terveinkre. Az Isten ígéreteire tekintő várakozásunk akkor van egyensúlyban, akkor lesz gyümölcsöző, ha ez a reménység. Így láthatjuk együtt a múltat, a jelent és a jövőt. Az apostol látja a kolossai gyülekezet múltját, látja a saját múltját is, látja a jelent, annak eseményeit, és látja a jövőt. Egyszerre, együtt, mind a hármat. És a keresztény életnek ez egy nagy kiváltsága, hogy láthatjuk a tegnapot, a mát és a holnapot, és tudhatjuk, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Ezért van reménységünk. Mert ha csak magunkra nézünk, akkor bizony néha feladhatnánk. Ha csak a körülményekre nézünk, akkor néha nagyon elkeseredhetnénk. Vagy esetleg, ha egy kicsit jobban megy, akkor nagyon elszállhatna velünk a csikó és a ló. Repül a szekér. Együtt látni a tegnapot, a mát, a holnapot az Isten megbocsátó kegyelmében. Mi az, amit megtanulhatunk, amikor emlékezünk és próbálunk előre tekinteni, hogy a részleteket mindig az Úr irgalmas szeretetében lássunk. Ezért vannak hívő emberek többek között. És ez lenne az a többlet, ami ott kellene, hogy legyen bennünk, sőt, sugározzon előlünk. Tehát a részleteket az Úr szeretetének egészében látni. Mivel kezdte az apostol? Hálát adunk, hogy az Isten a szentek örökségében részesít, erre alkalmassá tett titeket, hogy megszabadított a sötétség hatalmából, hogy átvitt szeretett fiának országába. Hálát adunk, hogy ő a mi váltságunk, bűneink bocsánata, vagyis, hogy mi az, amit az Isten cselekedett, és folyamatosan cselekszik. Aztán beszélt arról, hogy hálát adunk, hogy is nálatok mi van, a Krisztusba vetett hitetek, szentek iránti szeretetetek. Hálát adunk, hogy közöttetek gyümölcsöt terem az evangélium. A részleteket együtt egyszerre látni az Úr szeretetében, vagyis az egészben. És végül, akkor ha így együtt látjuk, és az egészben látjuk a részleteket, az úgymond eseményeket, és nem csak az eseményeket magukban látjuk, és végképp nem értjük a dolgokat. Ha egészben szemléljük a részleteket, akkor hálásak lehetünk azért, amit az Úr cselekedett,
megszentelődünk azonnal, és odaszánhatjuk magunkat a megszentelődésre. Merjünk így is visszatekinteni az elmúlt esztendőre. És merjük mi is megtanulni az apostoltól ezt a látásmódot, ezt a gondolkozásmódot, hogy nem pusztán pillanatnyi eseményeket és azok sorát látja, hanem mindezeket az örökkévaló Isten üdvözítő tervének nagy összefüggésében, annak fényében, világosságában. És ezért van reménysége, ezért tud hálát adni, és ezért tud fáradozni azért, hogy a kolossi gyülekezet is még hűségesebb lehessen. Lássuk így az esztendő eseményeit, örömeit és bánatait, megértett vagy meg nem értett dolgait, és könyörögjünk mi is most először az orgona szó alatt, csöndben, szívünkben, hálát adva, vagy kérve, vagy az Urat magasztalva. Amen. Mennyei Atyánk, egy esztendő elmúlásakor hálát adunk az életért. Hálát adunk a nekünk ajándékozott időért, lehetőségeinkért. Magasztalom gondviselésedért, bűnbocsátó kegyelmedért és üdvözítő tervedért. Köszönjük, Urunk Istenünk, életünket tanácsoló igédet. Hálát adunk kezünk munkájára kapott áldásokért, azok eredményeiért. Köszönjük szeretteinket, hálát adunk az erőért és egészségért. Köszönjük, hogy próbáinkban, gyászunkban is vigasztalásod karoltál bennünket. Hálát adunk a hitben kapott testvérekért, a gyülekezetért. Bocsásd meg, Urunk, kis hitűségeinket, mulasztásainkat, szeretetlenségeinket, amikor nem éltünk jól a nekünk adott időben, nem éltünk hozzád méltóan, házasságban, családban, munkában. Bocsásd meg, amikor nem éltünk méltóan te hozzád a gyülekezetben. Bocsásd meg, amikor a határon túli testvéreink ellen vétettünk. Bocsásd meg, amikor levettük tekintetünket üdvözítő tervedről, és elhívó szavad nem juthatott el a mi szívünkig. Amikor nem engedelmeskedtünk, és így eltévedtünk a részletekben, nem tudtunk kiigazodni a sokféle hang, vélemény, gondolat, sokféle gonoszság, vagy nagy ígérgetés közepette. Bocsásd meg, amikor nem voltunk a te neved dicsőségére. Segíts, Urunk, hogyha még időt adsz nekünk, segíts, hogy amit, ha lehet, azt jóvá tudjuk tenni. Segíts a megszentelődésben tovább haladni. Segíts, hogy a szeretet cselekedeteiben megerősödhessünk. Segíts, hogy hirdessük újjászülő kegyelmedet népünk közösségében. És kérünk, segíts bennünket, hogy készek és alkalmasabbak legyünk gyülekezeti közösségünk építésére, hogy a testvér szeretetet gyakorolva róla tegyünk bizonyságot. Urunk Istenünk, neked adunk hálát, téged magasztalunk mindazért, amit már most áldásként ismerhettünk föl. De azokért is, az eseményekért, amelyeket pillanatnyilag nem éreztünk, nem láttunk áldásnak. Urunk, köszönjük mindazt, amit kegyelmedből kaphattunk. Bocsásd meg, ami bennünket terhel, és segíts, hogy a nékünk ajándékozott elkövetkező időben jobban, hűségesebben éljünk a te dicsőségedre.